megtennétek, hogy kinyitnátok a Bibliátokat 2 Korintus 5-nél, és megtennétek, hogy fel is állnátok az írás felolvasására 2 Korintus 5. És a 10. verset fogjuk felolvasni. Jól lehet, már múlt héten felolvastuk ezt a verset úgy szintén, de még egyszer megtesszük. És az Úr Jézus neveiről és címeiről beszélünk, és most egy picit leparkoltunk itt, hogy ő az igaz bíró. És ez egy nagy téma, ha az Úr adja, és egyenlőre úgy gondolom, hogy adja, akkor szeretnénk majd arról is beszélni az utolsó ítéletről, és valóban arról, hogy minden ember meg fog állni az Úr Jézus Krisztus előtt, és hogy ez egy nagyon-nagyon fontos igazság, amivel tisztába kell lennünk. Úgy szintén az, hogy Isten mindeneknek a bírája, az Úr Jézus mindeneknek a bírája, zsidókhoz írt levél 12. fejezetben, ez egy hatalmas vigasztalás is a hívő számára a nyomorúságban, az üldöztetésben, vagy akkor, amikor megkárosítják. Ez egy hatalmas vigasztalás, mert megértem, hogy nem ezeknek a kezeknek kell, hogy véghez vigyék az ítéletet, hanem hogy mindenki, kicsik és nagyok, meg fognak állni az igaz bíró előtt. És nem kell, hogy az enyém legyen az igazságszolgáltatás, hanem az enyém lehet a szolgálat, az enyém lehet a szeretet, az enyém lehet az irgalom, az enyém lehet az, hogy Jézus Krisztus bemutatom, mert ő ezért jött. És emlékeztek rá, hogy múlt héten mondtuk azt, hogy mikor eljött először, akkor azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. És ezt több alkalommal mondta, hogy ő nem ítélet véget jött. De aztán azt is mondtuk, emlékeztek itt a két mikrofonnal, hogy aztán el fog jönni egy nap, amikor a kegyelem időszakának vége lesz, és eljön az ítélet, és ítéletet fog hozni, és jogos ítéletet. És fontos, hogy ezt lássuk világosan és tisztán az írásokban, és számunkra része legyen a gondolkodásunknak, vagy a nagy képnek. Megvan? Ahogy a pásztor Józsi mondta, hogy a nagy képnek. Mert az a hívő, akinek nincs meg az a nagy kép, azok a keretek, amit Isten igéje lefektet, és amit Isten igéje megad, az könnyen kóvályog, és cél nélkül van, mert igazából nem tudom, hogy miről szól ez, nem tudom, hogy merre tart ez, nem tudom, hogy mi a nagy cél, és nem tudom, hogy mi az elhívásom, és mi a kontextus. Oké? De most... Szépen álltok, drágák vagytok, elnézést, de most még továbbra is csak szeretnénk beszélni a hívő ítéletéről. Oké? És ezt úgy hívjuk, hogy Krisztus ítélőszéke, vagy béma szék ítélet, azért, mert a görögben ezen a hely, ezen az ítélőszéknél a béma szó van, és a görögből béma szék ítélet, Krisztus ítélőszéke. 2 Korintus 5, 10. Azt mondja, hogy mert mindnyájunknak, és nekünk hívőknek szól, akik hittünk az Úr Jézusban, meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki az szerint, amit a testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt. Úgyhogy, atyán, köszönjük a te kedves jelenlétedet itt köztünk, és köszönjük mindazt, amit már átadtál nekünk az együttlétünk során, és csak arra kérünk, hogy ezt folytasd. Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mert minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Ez az a mód, ahogy Isten tanít bennünket, hogy nézzük az életünket. Emlékeztek a szolgáknak a példázatára Máté 25-ben, amikor talentumokat kaptak, és aztán akik a talentumokkal jól kereskedtek, azt mondta nekik az uruk, hogy jól van, jó és hűséges szolgám. Kevesen voltál hű, és sokra bízlak ezután. Ez az a hang, amit szeretnénk hallani az életünkben, hogy jól van jó és hű szolgám. Rád bíztam valamit, és hűséges voltál. És most még többet fogok rád bízni. Gyere be a te uradnak az örömébe. Tudod, ez a kerete az életünknek. Hogy van egy, a futásunknak egy elkezdése, van egy startvonal, és van egy cél. Így van? Milyen lehet az a futás, ahol nincsen cél? Így van? Tegyük fel, felszedték a cél, mi az, amit át szoktak szakítani? Célszalagot, így van, felszedték. El is tették azt a helyet, ahol a tömeg várja a befutókat. Egyszerűen nincs cél. Így van, mikor nincsen cél, akkor abból kóvájgás lesz. Abból csak szédelgés lesz. Abból nagyon nagy elbátortalanodás lesz. És egy idő múlva nem is tudom, hogy miért futok, és egyáltalán miért fussak. Vagy miért hozzak áldozatokat. Vagy miért feszítsem meg a hústestemet a szellem által. Vagy miért éljek egy szellemmel betöltött életet. Vagy miért használjam a szellemi ajándékaimat. Vagy miért legyek hűséges azokon a ajándékokon, lehetőségeken, szolgálatokon, világosságon, amit az Úr Jézus rám bízott. Tudod, azért, mert a Biblia azt mondja, hogy van egy cél, és hogy egy nap mindannyian megjelenünk a Krisztusnak az ítélőszék előtt, vagy a béma szék előtt. És ez az, amikor a futó futott, és aztán mindannyian odaértek a tribün elé, ahol volt a döntőbíró. És a döntőbíró előtt mindenki megállt. És arról beszélnek ezek a versek, hogy az Úr Jézus Krisztus a döntőbíró. Hogy az Úr Jézus Krisztus előtt fogunk mindannyian megállni. És amikor hittünk Krisztusban, akkor üdvösséget nyertünk. És ez az üdvösséget nem tudjuk elveszíteni, mert meg fogjuk nézni a verseket erre vonatkozólag. De a jutalmakat, amelyek számunkra vannak, azokat el tudjuk veszíteni. Kárt tudunk vallani. Úgyhogy mindannyiunk számára lesz egy megállás egyénileg ő előtte. Most van egy vakvágány. Több vakvágány van, sok vakvágány van a futásunkban, a keresztény életünkben. De az egyik az Róma 14-ben van. Róma 14-ben, és nézd meg ezeket a verseket velem. Először a negyedik verset olvasom fel, azt hiszem, azt nem fogjuk tudni kirakni, de a tizediktől kirakjuk, jó? Róma 14:4. A futásunkban ez az egyik vakvágány. 14:4. Ki vagy te, hogy más szolgája felett, Róma 14:4, hogy más szolgája felett ítélkezel? Így van, a vakvágány az, amikor elkezdek más emberrel foglalkozni. Elkezdek egy ilyen vízszintes gondolkodásmódban élni. Azt mondom, hogy van a hívőnek egy kapcsolata, így van egy együttjárása valakivel, még nem házasodott meg, és aztán azt mondja, hogy szeretne tiszta maradni házasság előtt, szeretne várni a szexuális élettel a házasságig. És aztán körbenéz, és lehet, hogy talál olyan hívőket, akik ezt nem így élik, nem így gondolják, nem így járnak, nem tisztaságban járnak. És aztán egy kicsit összezavarodik, és azt mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ők ezt megtehetik, én pedig nem. És aztán utána lehet, hogy arra gondol, hogy most akkor hogy is van ez. Ők azt mondják, hogy ez rendben van. Mások azt mondják, hogy ez nincsen rendben. Oké? Okay? Mi erre a válasz? A válasz az, hogy tök mindegy, hogy ők mit mondanak. És tök mindegy, hogy ők mit mondanak. Egy dolog számít, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki előtt meg fogunk állni, mit mond, mit tanít. Hogy nekem nem mások szerint kell járnom az életemet, vagy nem mások meggyőződése szerint, mert ők is meg fognak állni a Krisztus előtt, és ők is meg fognak állni a Krisztus előtt. Hanem nekem tudnom kell világosan, hogy mi az, amit Isten igéje tanít, és az szerint járni, és az szerint élni, mert én ő előtte meg fogok állni, és az Úr Jézus Krisztus meg fogja kérdezni, hogy engedelmeskedtem-e annak a világosságnak, amelyet ő adott nekem. De olyan könnyű ezt az egészet így bepiszkolni, és elmosni ezeket a vonalakat, és másokra mutogatni. Úgy szintén hívőknek könnyű, nekünk hívőknek könnyű egy gyülekezettel foglalkozni, és egy gyülekezetre mutogatni, hogy mit tettek rosszul, vagy hol léptek rá a tyúk szememre, vagy egy testvér hol bántott meg, vagy hol sértett meg, vagy hol rövidített meg engem. Nem. Ezeket Isten adta az életünkben próbaként, hogy letesztelje a szívünket, hogy ő előtte kívánunk-e élni, vele szeretnénk-e járni, vagy pedig igazából csak kifogásokat teszünk a hústestünknek, hogy miért nem akarok ő előtte élni, vagy járni. Úgyhogy nem egymás előtt futunk, ahogy múlt héten is mondtuk. Nem egymást vizsgálgatjuk 14.4-ben. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Így van? Hogy azt mondja, hogy amikor én ítélkeznék feletted, akkor az Úr azt mondja, hogy de hát ő a te szolgád? A te szolgád ő? És a válasz az, hogy nem. Az Úrnak a szolgája. És az Úr előtt fog megállni ez az ember. És én is. Úgyhogy nincs helye büszkeségnek. Hogy nincs helye annak az elitizmus érzésének, hogy én jobban tudom bárkinél is. Vagy én külön vagyok, vagy ő ilyen, vagy olyan. Nem kell beleütnünk magunkat egymásnak az életébe ezen a szinten, hanem az Úr előtt szeretnénk járni. A 10. versben azt mondja, te pedig miért ítéled el, 14.10, a testvéredet? Vagy miért nézed le a testvéredet? Figyeljetek, ez a Róma 14 egy ámulatos fejezet. Arról beszél, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben másképpen vagyunk meggyőződve. Olyan kérdések, amelyek itt a zöldségevés, vagy húsevés, vagy szombatnap, vagy más kérdések. És arról beszél, hogy mindenki legyen meggyőződve afelől, ahova eljutott. De adjunk teret egymásnak. És én ezt nagyon szeretem, én ezt nagyon hiszem. bátorítani akarjuk egymást, szeretni akarjuk egymást. Mikor azt látjuk, hogy valamelyikünk megy a szakadék felé, akkor szeretnénk figyelmeztetni egymást. Szeretnénk inteni egymást. Szeretnénk segíteni egymást, mert az az elhívásunk, mert az a szeretet. De ugyanakkor teret is akarunk adni egymásnak. Nem akarunk rendőrként járkálni a gyülekezetben. Nem akarunk, tudod, valamilyen ellenőrként járkálni, így van? Mint amikor ott ülsz a villamoson, múltkor utaztam villamossal, bevallom, nem szoktam gyakran. Gyalog szeretek menni, és sokszor autóval megyek sajnos. De vettem egy jegyet, mert felszálltam a villamosra előtte, és pontosan jött az ellenőr. Mennyire hálás voltam, hogy vettem jegyet. Így van? Így van? És felszáll, és csak látod, hogy húzza fel a karjára azt a szalagot, és végigfut minden az elmédbe, így van? Vettem jegyet, igen, el fogja fogadni, tudod, egy csomó bizonytalanság van benned. És csak nem szeretnénk a gyülekezetben egymás közt így élni, hogy van valaki, akin ott van az a karszalag, aki úgy érzi, hogy ő arra hivatott, hogy másoknak az Isten előtti járását, másoknak a hitét, másoknak a meggyőződéseit, vagy a meggyőződésbeli hiányosságait ítélgesse. Hogy amikor Isten igéjét halljuk, akkor mindannyian egyedül Istennek vagyunk felelősek. Ez egy másik fontos dolog, ezt mindjárt megismétlem. János 12.48-ban az Úr Jézus azt mondja, hogy az ő igéje fog ítélni. Azaz, amikor halljuk Isten igének a világos tanítását, akkor azért el leszünk számoltatva. De nem én számoltatok el senkit. Igazából én is el leszek számoltatva. Mindazért, amit hallottam, miközben beszéltem, mindazt, amit megértettem, ahogy tanulmányoztam Isten igéjét. Senki nem az én szolgám, én is Isten szolgája vagyok, ahogy te is Isten szolgája vagy. Mikor Istennek az igéje szól, akkor Isten elszámoltathatóvá tesz bennünket, mert ad egy világosságot. A világosság a legnagyobb kincs, ami van ezen a földön, ahol sötétség van. A világosság az Istennek a kijelentése, és az a megértés, amit ő ad a sötétségben. Tudod, ha van egy világosságod, valamire nézve, megértesz egy isteni igazságot, van egy világosságod, azért Isten elszámoltat, felelősségre von bennünket. És Isten igéjét hallgatni egy ámulatos kiváltság, de egy ámulatos felelősség is. Mert ahogy Pásztor Józsi mondta, amikor ő előtte meg fogunk állni, akkor az Úr meg fogja kérdezni, hogy de hát tanítva lettél erre? Nem. De hát volt Bibliád? Nem. Te magad megérthetted az én igazságomat, tervemet, célomat, akaratomat? Nem. Úgyhogy a világosság az egy ámulatos dolog. Ez a mi sáfárságunk. Amikor valaki pozitívan válaszol arra a világosságra, arra a megértésre, amit Isten ad neki, Isten még több világosságot ad neki. Amikor valaki negatívan válaszol arra a világosságra, amit Isten ad neki, akkor ez elvétetik tőle még az is, amilyen volt. Ez egy fontos alapelv. Tegyük fel, egy házasságban nehézségek vannak, és problémák vannak. Így van? Minden házasságban vannak nehézségek és problémák. Okay. De ezek tovább folytatódnak. Így van? És aztán hallok Isten akaratáról a házasságban nézve, szeretetről, és türelemről, és szolgálatról, hogy tegnap a házisrendén csodálatosan ki volt fejtve, sok ámulatos dolog így Isten jellemével, ami egy házasságban van. De én mindenek ellenére, a hívő mindenek ellenére úgy dönt, hogy ezt a világosságra nem ad pozitív választ, hanem elkezd a fejében azon gondolkodni, hogy hol van a kiút ebből a házasságból. Hogy menekülhetnék, és spórolhatnám meg a fájdalmat, és csak a sérülést, és a kellemetlenséget, és a kényelmetlenséget. És elkezd a szívébe a világosság, amit megértett már Isten igéje felől, elkezd nemet mondani rá, akkor elvétetik tőle a világosság, és egy nagyobb sötétségben lesz. És aztán arra is mond, arra a kisebb világosságra is mond egy nemet, a kisebbre is nemet folyamatosan, és aztán a legvégén azt mondja az írás, hogy az utolsó állapota rosszabb lesz az elsőnél. Azaz olyan döntéseket fog hozni, mint egy nem hívő. Úgy fog élni, mint egy nem hívő, és lehet, hogy úgy fog élni, mint a legrosszabbak a nem hívők közül. A világosság az egy ámulatos ajándéka Istennek. Vagy tegyük fel, van valakinek egy konfliktusa, egy személyiség konfliktusa, lehet, hogy a családban, lehet, hogy a házasságban, lehet, hogy a gyülekezetben. És mivel tudod, hallja Isten igét, és úgy szintén foglalkozott, tanulmányozta Isten igét, foglalkozott vele, nyilvánvaló számára, hogy Isten azt mondja, hogy bocsáss meg, vagy rendezd a kapcsolatod, vagy légy irgalmas, vagy menj oda a másikhoz, így van? Tehát a helyreállás felé, a megbocsátás felé. De mikor a hívő ilyenkor megkeményíti a szívét, akkor ez nem csak erre a területre fog hatni, hanem az életének más területei felé is. És persze, értitek, mindannyian mindenkor meg tudunk igazítani mindent. De Isten a szíveket vizsgálja, és egy nap mindannyian megállunk a Krisztus ítélőszék előtt. És mindannyian számot fogunk adni az Úrnak. Nem arról, hogy mások milyen döntéseket hoztak, hanem hogy én milyen döntést hoztam. A bibliaiskolában szoktam ezt mondani a bibliaiskolásoknak, hogy igen, itt vagyunk, nem tudom, tudod, a pénteki órán közel 20-an, és itt vagyunk, és milyen áldást, tudod, egy ilyen csapatban előre menni, és megismerni jobban az Urat. De mit tennél arról? Mit tennél akkor, hogyha többen úgy döntenének, vagy sokan úgy döntenének idővel, hogy nem akarnak ezen az úton futni, vagy csak kihuny a tűz belőlük, és elkezdenek csak így a saját életükkel foglalkozni. Ez megváltoztatná a te meggyőződéseidet? Figyelj, rá se döbbenünk, hogy mások mennyire hatással vannak az életünkre. Mások jó döntése és mások rossz döntései. Az érettség, amire Isten hív bennünket, az az, hogy a mi hitünk és a mi meggyőződéseink nem másoktól függjön. Nem másokon múljon. Ne is a pásztoron múljon, vagy a tanítón, vagy akik tanítják nekünk Istennek az igéjét. Hanem a mi meggyőződéseink, hogy mit hiszünk, és mi hogyan élünk, és miként élünk, az Isten igéjéből. Mert ő előtte fogunk megállni. És ő előtte fogunk számot adni azon világosság szerint, amely adatot nekünk. Úgyhogy Róma 14, te pedig miért ítéled el a testvéredet? Vagy miért nézed le a testvéredet? Így van? Csak nem akarjuk lenézni. Hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélő széke elé. Mindannyian ott leszünk. Oké, 1 Korintus 3, és ez az utolsó írásrész, amit megnézünk, jó? 1 Korintus 3, ebben a mai alkalommal. Ami ugyanezen téma mentén, 1 Korintus 3. 10-től 15-ig. Mit szólnátok, felolvasnám egyben, jó, ezt a részt. 1 Korintus 3, 10-től 15-ig. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ugyanez a gondolat, ez az a írásrész, amely bővebben kifejti ezt, amiről beszéltünk. Hogy van egy olyan alap, ami biztos alap, a hitünknek az alapja. Az üdvösségünknek az alapja, az üdvösségünknek a kősziklája. És ez az Úr Jézus Krisztus. És Pál apostol, aki apostol volt, azt mondta, hogy ő 10. versben az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem. A régi Károli azt mondja, hogy fundamentumot. Van egy fundamentum, amit vetettem. És más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, mert Jézus Krisztus. Úgyhogy amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust az életünkbe, és megtértünk, akkor adatott a házunknak egy alapja, egy biztos, örökkévaló, mozdíthatatlan, változhatatlan alapja, amit senki, de senki le nem győzhet, senki, de senki le nem rombolhat, senki, de senki el nem vehet. Krisztus a kőszikla. Ő az alap. És ezen állunk. És aztán azt mondja, hogy és erre, ugye a kép a ház, az épület, a templom igazából, erre az alapra azonban mindenki maga épít. Azt mondja Pál apostol, nem én építek a te házad alapjára. Tudod, itt korábban azt mondja, nem Apollós épít. Nem Kéfás Péter épít. Mert a hívők itt kicsit össze voltak zavarodva, éretlenek voltak. Mert valaki azt mondta, hogy én Pálé vagyok. Én Apollósé vagyok, én Kéfásé vagyok. És azt mondja nekik Pál apostol, hogy hé, fiúk, összezavartátok ezt az egészet. Ez nem emberekről szól. Tudod, nem nagy nevekről, nem szupersztárokról, mert ilyen nincsen, hanem ez te rólad szól, a te életedről, meg az Úr Jézusról. És igazából a gyülekezet ezt hivatott erősíteni. Te és Krisztus. Te és Krisztus. Vagy múlt héten, ahogy mondtuk, hogy neked az Úr Jézus ugyanazt jelenti, mint nekem. Nem vagyunk többek, nem vagyunk nagyobbak, nem vagyunk jobbak, hanem aki nekem Krisztus, neked ugyanaz Krisztus. És te járj ő vele, te ismerd meg őt, te fuss ő vele. Neked legyenek meggyőződéseid, amelyek nem kölcsönvet meggyőződések, vagy mások hitének a meggyőződése, hanem a te sajátodéj. És te építs erre az alapra. És erre a fundamentumra, vagy az alapra kétféleképpen lehet építeni, mondja a 12. vers. Azt mondja a Szent Szellem, hogyha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra. Így van, kétféle építőanyag van. Az egyik az arany, ezüst, drága követ, a másik fa, széna, pozdorja. Na most, A- ámulatos az, hogy például Róma városában ámulatos az, ahogy Róma középpontjában ott van a Fórum Romanum, és ott vannak 2000 éves épületek, vagy diadalívek, vagy hát igen, és Rómában több helyen 2000 éves épületek, meg kőhidak. Ez lenyűgöző. De tudod, hogy ez egy hatalmas, ez egy egymilliós város volt. Nagyon sok rabszolga és nagyon sok szegény ember is élt. És ők általában fából építették az épület, a házaikat. Azt, ahol meghúzták magukat. Pozdorja volt a padló, és széna, az egyszerű lekaszált dolgok voltak a tetők. És ezeknek nincsen nyomuk. Ezek sehol nincsenek 2000 év elteltével, de nem csak 2000 év elteltével, 100 év elteltével is. De azok, amik ilyen biztos, szilárd anyagból épültek, azok megvannak. És erről beszél, hogy mit építek erre az alapra? Milyen anyagból? Arany, ezüst, drágakő? Tudod, hogy mit jelent ez? Arany, ezüst, drágakő? Ezek mind isteni jellemzők. Az arany az Isten jellemzője. Isten természetét jelenti. Az Ószövetségben nagyon sokszor Isten természetét. Hogy az életem azok csak emberi próbálgatás, okoskodás, ügyeskedés. Vagy pedig az életemben ott van Istennek az igéje, tanácsa. És egy engedelmes szív, ahol azt mondom, hogy mi az, amit tanítasz, Isten? Mi az, ami nyilvánvaló a te igédben? Mi az, amire elhívsz? Adtál szellemi ajándékokat, szeretném használni, és tanítasz erről. Tanítasz erről, hogy az életemnek a célja nem én, hanem szolgálat. Másokat gazdaggá tenni. Tanítasz arról, hogy az imádságról. Tanítasz a te igéd értékéről. Tanítasz arról, hogy Krisztust keressem az életemben, minden helyzetben. Mikor próbában és kihívásban vagyok, Krisztust keressem. Mikor áldások vannak, Krisztust keressem. Az odafelvalókat keressétek, Kolossé 3. Ne a földieket, az odafelvalókat, ahol a Krisztus is van, az Istennek jobbján ülvén. És amikor az életemben, a hívő az életében engedelmeskedik annak a világosságnak, azoknak az Isten igazságoknak, amelyeket kapott, akkor olyan minőségű anyagot épít, ami arany, ami ezüst, megváltás, drága kő, ami a Szent Szellemnek a gyümölcsei az életünkben. Szeretet, öröm, békesség. Nem a hústestünknek a felindulása vagy ötletei, hanem az életünkben megengedjük, hogy Istennek az igazsága és Isten elhívása olyan hatással legyen ránk, hogy a döntésünket ez szerint hozzuk. Tudod, hogy a hívő követte Isten akaratát az életére, vagy pedig igazából minden alkalma azt tette fel, hogy én mit szeretnék. Nekem mi a kényelmes? Emlékszem, hogy volt egy hölgy, ezt mondtam a Bibliaiskában, itt velünk köztünk, egy pár hónapot járt, és egy másik gyülekezetből jött. Igazából egy jó ideig nem járt sehova, de azelőtt járt egy másik gyülekezetbe is, és sebei voltak, és aztán jött, és annyira örvendezett annak, hogy itt lehet köztünk, hogy szeretve van, hogy kegyelem van, hogy helye van, és tényleg nagy volt az öröme. Aztán megtörtént az elkerülhetetlen. Képzeljétek el, mint mindannyiunkkal. Valaki a tyúk szemére lépett. Volt valamilyen személyiség konfliktus valahol, a folyosón, vagy ott a mosdó előtt, vagy a konyhánál, vagy ott hátul, és volt egy, aztán lehet, hogy volt még egy. És csak emlékszem, amikor így utána ezt elmondta, és beszélgettünk, és én bátorítottam őt, hogy mindezek ne térítsék le az útról. De úgy érezte, hogy miért jönne ide, hogyha csak sebet kap? Miért jönne ide, ha bántást kap? Igazából nem látta a nagyobb képet. Nem látta azt, hogy Isten tanítani akarja őt. Megbocsátásra, mint mindannyiunkat. Isten tanítani akarja őt irgalomra. Isten tanítani akarja őt arra, hogyha megromlott valakivel a kapcsolata. Hogy az írás nagyon világosan mondja, azt mondja, hogy legyetek békességben, amennyiben rajtad múlik, legyél békességben minden emberrel. Tudod, ha én úgy gondolom, hogy Zsoltival megromlott a kapcsolatunk, akkor az írás azt mondja, hogy menjek oda hozzá. Megvan? Máté 5-ben azt mondja Jézus, hogy mikor viszed az ajándékodat az oltára, hogy felajánd Istennek, viszed az ajándékodat az Úrnak, és eszedbe jut, beviláglik, hogy az én testvéremnek panasza van ellenem. Vagy jogos, vagy nem. De csak tudom, hogy van valami köztünk. A testvéremnek panasza van ellenem. Mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hát fogd a te ajándékodat, és add oda Istennek, úgyis ez számít. Nem. Azt mondja, nem, mert a keresztény élet az nem az Krisztus jellemét tanulni, szívét tanulni, Krisztus jellemében járni és leleplezni. Azt mondja, hagyd ott az oltárnál a ajándékodat, menj oda a testvéredhez. Azt mondja, békülj ki vele. És utána menj is, és add a te ajándékodat az Úrnak. Tudod, csak azt akarom mondani, hogy ez a testvér, akiről beszéltem, vagy akit említettem, tudod, úgy döntött, hogy az érzései fontosabbak, mint hogy Isten igének engedelmeskedjen. És tudod, igazából mindannyian eljutunk erre a pontra, ahol döntenünk kell. Mindannyian. Isten direkt elvezet minket arra a pontra, ahol el kell döntenem, hogy az én érzéseim, vagy az én kényelmem, vagy az én sebeim nyalogatása a fontosabb, vagy az, hogy amit ő tanít az írásba, amire ő világosságot adott nekem. Én azt szerint járjak. És igazából ez a nagykorúság. Tudod, nem egymás előtt villogunk, és sem kell villognunk. Hanem igazából arra vagyunk hívva, hogy alázatosan az Úrat keresve, az Úr akaratát megértve járjunk. És bőséges lesz a jutalmunk. Tudod, bőséges lesz a jutalmunk. Oké. Fejezzük be valahol itt, jó? Úgyhogy azt mondja, hogy aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, pozdorját. Ezek olyan minőségű anyagok, amelyek nem tartósak. Isten mindannyiunknak adott szellemi ajándékokat. Igazából ez nem is az én felelősségem, hogy te használd a szellemi ajándékodat. Ez a te felelősséged. Hogy feltedd a kérdést, mi az? Hogy néz ki ennek a használata? Tudod, mit akar Isten, Uram, mi a te akaratod velem? Adod gyülekezet. Tehát nem az én felelősségem. Tudom, lehet olvasni különböző dolgokat, hogyan csináljunk kampányokat, és a szolgátra, hogyan buzdítsunk embereket, és állítsunk be embereket. És ennek is megvan az értelme vagy értéke valahol. De igazából Isten ments, hogy ez rólam szóljon, hanem a hívőnek kell feltenni a kérdést, hogy Uram, itt vagyok ebbe a gyülekezetbe. Hogyan szeretnél használni itt ebben a gyülekezetben? Figyeljetek, megfordult az egész világ. Ma, ha valaki csatlakozik egy gyülekezethez, akkor lehet, hogy hívő oda megy a pásztorhoz, vagy a vezetőkhöz, és azt mondja, hogy sziasztok, gondolkodunk azon, hogy szeretnénk csatlakozni. Ilyen sincs sok. Szeretnénk csatlakozni. Mondjátok el nekünk, hogy mi van itt a gyülekezetben, és mit tud a gyülekezet értünk tenni. Így van, milyen gyerekszolgált van, milyen olyan események, amik értünk tudnak tenni. Ez nem érettség. A másik kérdés az ennél, hogy sziasztok, itt vagyok. Tűnődöm, hogy hogyan tudunk mi segíteni, hogy a gyülekezet elérje az elhívását, Isten, az Isten által rendelt célját, hogy hogyan tudjuk mi építeni Krisztus testét. Itt vagyunk. És ennek természetesen az is része, hogy mi mindazokból részesülünk, azokból az áldásokból, ami egy gyülekezetben van. Abból a betakarásból, abból a védelmből, abból a gazdagságból, abból a szellemi kincsekből, ami egy gyülekezetben van. Természetesen. De igazából az a kérdés, hogy mit szeretnél tenni? Isten akaratát, amit látsz az írásban? Mert ha igen, akkor ez egy ámulatos lehetőség. Ez egy ámulatos lehetőség. Sőt, Efézus 2:10, ami azt mondja, hogy általa teremtettünk mi a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. De azt mondja, hogy igazából itt még a hívőnek úgymond erőlködnie se kell a dolgon, mert Isten előkészített jó cselekedeteket. A gyülekezetben adott előre elkészített áldásokat, amelyeket elvehetünk a személyes járásunkban, és van hely számodra. Van bőségesen, és Isten fog vezetni. Csak gondold végig, mit építünk az életünkben. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát, pozdorját. Fejezzük be ezzel. Mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Tehát ez a vers arról beszél, hogy a Béma széknél, Krisztus ítélő székénél ott lesz egy tűz, ami az ítéletnek egy tűze, ami megpróbálja azt, amit építettünk az életünkbe. Figyelj erre, mi történik a fa szénával és a pozdorjával, amikor tűz van? Ezért van az, hogy Rómába, vagy bármelyik ókori városban ezek nincsenek meg, mert sokszor volt tűz, így van? Elégeti. Lehetséges-e az, hogy egy hívő számára minden, amit az életében tett, az elég? Vagy sok minden, amit az életében tett, az elég? Igen, azt mondja, hogy lehetséges. Lehetséges. Az alap megvan, az nem ég el, mert az Úr Jézus Krisztus kegyelem által van üdvösségetek hitből. Nem tőletek van Isten ajándék, ez nem fog elégni. De amit ráépítettem, egész életemben munkáltam, az elég. És aztán mi történik az arannyal, ezüsttel és drágakővel, amikor jön a tűz? Megmarad, így van? De nem csak megmarad, hanem megtisztul. Megtisztul. Tehát ezek olyan dolgok, amit az egész örökké valóságba magammal viszek. Emlékeztek, mikor azt mondta Jézus, hogy azt mondta Pintér Béla, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, nem, a Jézus, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mehol a rozsda és moly megemészti, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly, sem a tolvajok el nem lopják. Oké? Okay? És ez jelenti, ez egy érett gondolkodás, ami végig gondolja, hogy miről szól az életem, és miről akarom, hogy szóljon az életem. Ez nem impulzus kereszténység. Ez meggyőződésekből fakad. De nem azért, mert mondták nekem, hanem azért, mert Istennel járok, és látom, hogy mit mond az ő igéje. És erre vagyunk bátorítva. Erre vagyunk bátorítva, mindannyian. Oké, úgyhogy tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája 14, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Oké, az arany, az ezüst, a drága kő, az megmarad, és jutalmat fogunk kapni. Most mit szóltok hozzá, hogy jövő héten megnézzük, hogy milyen jutalmak vannak. 5 féle koszorút sorol fel, vagy koronát sorol fel az új szövetség. 5 féle koronát. És megtudjuk azt is, világosan Isten igéje kijelenti, hogy úgymond miért, milyen koronát kapunk. Isten nem csap be bennünket, nem hazudik nekünk. Ő nagyon világosan elénk tárja, hogy ő bizony nagyon sok jutalmat szeretne nekünk adni. Ő koronákat szeretne nekünk adni. Ő győzelmi koszorúkat akar nekünk adni. Ő azt akarja, hogy úgy lépjünk be az örök életbe, hogy bőséggel és gazdagsággal. És úgy, hogy élettel teli. Oké, meg fogjuk nézni ezt is. Azt mondja, hogyha valakinek a 15. a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Oké, tehát elveszíti az üdvösségét? Azt mondja, ő maga megmenekül. Miért? Azért, mert hit Jézus Krisztusban. Mert Krisztus a megváltásának a kősziklája, és az alapja, a fundamentuma. Oké, de kárt val. Csak kárt val. Isten ezt és ezt szándékozta neki adni. Isten tanította őt, és adott neki Bibliát, és kijelentést, és ezt és ezt. De ehelyett igazából csak kárt val. És tudjátok, a mi Istenünk, az Úr Jézus Krisztus csodálatos. Ő azt akarja, hogy bőséges jutalmunk legyen. Ő azt akarja, hogy ne valljunk kárt semmibe. És ezt ő mindent megtesz, amit tőle tud tenni. A bevégzett munkában mindent megtett, a Szent Szellemével, és az ő igéjével, és az ő jelenlétével mindent megtesz, és meg is ajándékozott bennünket testvérekkel, és pásztorral, és tanítóval, és sok módon, hogy felkészítsen és tanítson bennünket. Megígérte Máté 28:20-ban, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, Zsidók 13:5-ben, hogy el nem hagy bennünket, és el nem távozik tőlünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus bőségesen ránk árasztja minden kegyelmét, 2 Korintus 9-ben, ha jól emlékszem, hogy mindenre elégségességünk legyen, és bőségességünk legyen. Az Úr Jézus Krisztus ámulatosan elhalmoz bennünket pillanatról pillanatra. Jézsaiás 27:3 öntöz bennünket és locsolgat bennünket minden pillanatban, azt mondja. Gondja van ránk a 23. Zsoltárban, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Úgy értem, mindent megtesz. Ő itt van számunkra, számodra és számomra. És akkor azt mondja, add a kezed, menjünk együtt. Hagyd tanítsalak, és te fogadd el a tanulónak a székét. Foglald el a tanulónak a helyét. Hagyj vezesselek téged, és te engedd meg, hogy vezetve legyél. Nem, tudod, csak engedd, hogy vezesselek. Engedd, hogy vezesselek. Amikor világosan hallod Istennek az igéjét, olvasod, tanulmányozod, akkor csak ne ugorj át, és ne csinálj úgy, mintha ez semmi lett volna, hanem gondolkodj el, engedd, hogy a Szent Szellem tanítson téged, és aztán hozd döntéseket az alapján, és kezdj el kincseket gyűjteni a mennyben. Így van? Ne gyűjtsetek kincseket a földön, De azt mondta, hogy gyűjthetünk kincseket a mennyben? Igen. Az egyik meg fog égni, az egyik, az, ha mindig aggódnunk kell, mert a rozsda és a moly és a tolvajok, de a másik az örökké megmarad. Örökké. És nem mutogathatunk senkire. Ő számunkra itt van. Számodra itt van. Oké? Úgyhogy azt mondja, add a kezed, és fogd a kezét, és ő fogja a kezed. És ez a legizgalmasabb dolog a világon. Mostantól fogva, hogy ő vele járhatsz. Az ő igéjét olvashatod, tanulmányozhatod, hallhatod, megértheted. És világosságod lehet, aminek engedhetsz. Engedheted, hogy vezessen téged. És kincseket gyűjtesz a mennyben. Amen? Amen, amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk. Köszönjük azt, hogy a te csodálatos igéd az annyira világosan és annyira egyértelműen fekteti le számunkra a te akaratodat, a te buzításodat, a te kijelentésedet, a te vágyadat, a te szívedet. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is világosságot adtál sokunknak. Egy kis megértést, egy kis szellemi megértést. Valakinek még többet, és valakinek még többet. Hadd értsük meg, Urunk, hogy ez az egész rólad szól. Ez nem gyülekezetes, de amit játszunk. Ez nem valamilyen keresztény bélyekklub, hanem ez egy szent elhívás, egy felülről való elhívás, egy mennyei elhívás. Köszönjük azt is, hogy a te kegyelmed ki van árasztva ránk. Nem az a kérdés, hogy hányszor buktunk el, hanem az a kérdés, hogy most élünk-e a te felszabadító, helyreállító kegyelmeddel. És elfogadjuk-e, megengedjük-e, hogy helyreállítson, hogy kijelents, hogy igazak vagyunk. És aztán ebben a kegyelemben állva futhatunk, mehetünk. Köszönjük, hogy te adod most a te kezedet, és azt mondod nekünk, hogy fogd meg a kezem. Érted, feszítettem meg, érted, kaptam a sebeket. Én vagyok a te megváltód, hagyd legyek én a te urad is. Hagyd legyek én nap a te bírád is. Köszönjük neked. És hagyj imádjunk téged. Hagyj engedjünk neked. Hagyj ne legyünk kemény szívűek. Hagyj ne csukjuk be a füleinket. Hagyj tegyük fel mindazt a kérdést, hogy mi az, amit most te tanítottál a te igédből számunkra. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk, és köszönjük neked. Amen. Thank you. Szolgált felénk ma sok módon az elejétől a végéig, és még nincs is vége, mert van közösségünk, és csak hálásak vagyunk neki ezért. Lehet, hogy meg tudod hallgatni még egyszer ezt az üzenetet, megtaláld a honlapon, a YouTube-on, lehet, hogy meg tudod nézni ezeket a verseket, össze tudod gyűjteni egy csokorba is. Azt mondja, hogy Uram, hát te világosan szólsz az igédből, mit jelent ez számomra? És aztán lehet, hogy tudunk erről beszélgetni, házi csoportban, közösségben, és tudunk erről beszélgetni Istennel, legfőképp az Úr Jézussal. Oké, úgyhogy Isten áldja a közösségünket, és lehet, hogy tudsz gondolni valakire, akit szívesen bátorítanál, lehet, hogy nem láttad mostanában, lehet, hogy lehet, hogy csak rá akarsz csörrenni, bátorítani, rá akarsz írni, csak szolgálni egymás felé, mert Isten erre hívott el bennünket, és ez csak nagy-nagy áldás. Oké, úgyhogy Isten áldja a közösségünket. Sziasztok!